Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, itt a stúdióban ülünk Szűk Balázs úrral, aki már 56 kapcsán sok oldalról megmutatta magát, vagy bemutatkozott a rádió hallgatóknak. A mi beszélgetésünk apropója most a képregények, ezzel kapcsolatos képregények, amelyek napvilágot láttak, majd a Balázsra bízom azt, hogy elmondja a rádió hallgatóknak a címeket. Mit lehet tudni ezekről a képregényekről 56 kapcsán is akár?
A magyar képregény történetnek nem szokatlan állomása az, hogy irodalmi keretbe, tehát adaptációs módon valamilyen történelmi emlékezet megjelenik. Csak gondoljunk Sebők Imre, Zórád Ernő grafikái alatt megszületett Jókai Mikszát, Krúdi adaptációkra, de sajnálatosan amiatt, hogy a rendszerváltás után egy új kultúra, új képregény kultúra, az amerikai komics, és illetve szerencsésen a belga, a francia képregény is megjelent a képregény világban, kiszorult ez a nemzeti identitás őrző kultúra képregényből. Viszont nagyon nagy öröm volt látni, hogy 2006-ban 1956 vizuális, kulturális emlékezete két oldalról is elindult. Egyrészt animációk terén, tehát Kis Iván Töredék filmje, vagy Szilágyi Andornak a Mansfeldje jelezte ezt a történést, hogy absztrahálva, elvonatkoztatva meg lehet jeleníteni még nagyon kritikus, vagy nagyon bizonytalan megítélésű közelmúltbeli történéseket. És erre egy talán frissebb reagálás, vagy egy az ifjúsághoz közelebb való kommunikálás, hogy a képregényt válasszuk a megszólítás módjául. Itt három képregényt említenék, amely 2006 és 2017 közötti évben megszületik. Az első a Zórádi Sebő Korcsmáros vonalat, rajzos vonalat képviselő, legnagyobb nemzetközi sikert elért Fazekas Attila és Bán Mór közös könyve, a Tűzvihar. Ez azon nagyon-nagyon érdekes, mert ez a 2006-os debütálás rögtön kettős. Egyrészt egy kiadó vállalta a munkát, ugyanakkor volt egy letiltott utolsó oldal, ami miatt ugyanebben az évben a szerző egy 100 lapos, vagy egy 100 szerzős kiadásban újra nyomta. A második ilyen munka már 2016-os, ez Pécset, Sarlós Endre és Posgai Zsolt közös munkája nyomán született meg. Sarlós Endre régi rajzolója a Fülesnek, és ő elsősorban történeti partiázán és háborús történeteket tudott ívben megjeleníteni. Azért izgalmas ez a történet, mert beemel egy általunk kevésbé ismert történetet, miszerint a aktív harcos ellenállás november 4-ével nem zárult le, hanem az úgynevezett baranyai partizán és szabad csapatok kivonulva a hegyekbe, 4-5 szabad csapatról van szó, november 16-áig aktívan ellenálltak a szovjeteknek. És végül van egy bizonyos értelemben propagandisztikus jellegű megrendelésre készült, de azt azért szerencsésen meghaladó képregény, ez Talai Gábor és Futaki Attila által jegyzett, nagyon látványos és nagyon jól sikerült munka, a Budapest angyala. Ha nemzetközi értelemben nézzük, tehát a képi minőséget, a kivitel igényességét, ez utóbbi munka biztosan, hogy nemzetközi ajtókat kopogtat. Nem régiben tudtam meg, hogy már franciáról lefordították, de a véleményem szerint akiket megszólít ez a képregény, azokhoz nem igazán ér el, mert ha 56 eszméjét, tehát a közösség étoszát akarjuk közvetíteni a gyerekek számára, tehát egy egységes nemzeti identitás eszméjét, akkor ez a képregény inkább egy akcióképregény, inkább egy egyedi bosszú történet, annak ellenére, hogy rendkívül vizuális, minden formáját használja a modern képregénynek. Míg a másik kettő inkább a közösségi étoszra épít.
Most ugye az elején fölvezettem önt, bemutattuk a rádióhallgatóknak, hogy hallották már önt több október 23-a kapcsán, tehát több októberi esemény, 56-os esemény kapcsán, a Lyukas Október című könyv szerzője is ön. Miért áll ilyen közel a szívéhez?
56. Személyes okok vezettek ide, amiről sokáig nem tudtam, csak éreztem, hogy édesapámnak rejtett titka van. Ez az őstitok, az 1956-hoz való szerves kötődése, amelyből neki szakmai értelemben és pályája során is nagyon sok hátránya származott. Tudniillik, ő a Miskolci Egyetemen végzett, szenior volt, amikor a szeniorok számára kötelezővé lett, hogy meg kell védeni a vagyont. És ő nemzetőrként volt ott, és ennek nyilvánvaló következménye, hogy diplomát nem szerezhetett, csak 1964-ben, és ezután, mivel ellenforradalmárként osztályellenség volt, egészen 1970-es évek közepéig a Káder lapján ezt feltüntették, nyilvánvalóan ő nem tudta, csak sejtette ennek az okait. Ő nagyon keveset mondott erről, édesanyám nagyon keveset mondott erről a félelem okán, és amikor én már mélyebben elkezdtem kutatni a világ iránt, akkor ő már nem élt közöttünk. Ezért a mai napig zajlik az emlékezet horizont kitágítása, és ezért nem csak a saját családunkra vetül ennek az emlékezet horizontnak a kitágítása, hanem minden olyan vizuális anyagra, vagy minden olyan szöveganyagra, amely engem érdekel. Így módon érdekelnek a játékfilmek, az animációs filmek, a dokumentumfilmek, hogy milyen módon interpretálják 56-ot, amelyről addig csak búvópatakként elfolytva lehetett beszélni, hogy lehet ezt vizuálisan megfogalmazni. A képregény pedig egy olyan kommunikációs forma, a legmodernebb képregény kritikusok úgy ítélik meg, hogy talán a írott szöveg és a mozgó vizuális szöveg között a legaktívabb kommunikációt ezt tudja folytatni.
Itt most kettő dokumentumot vagy képregényt mutattunk be, természetesen csak audio módon, hiszen nem vagyunk vizuálisak, de a Tűzvihar 56 és a Mecseki Láthatatlanok kiadványokról, képregényekről van szó. Azért most próbáljunk meg róla tényleg dióhéjban beszélni, hogy kedvet csináljunk, hiszen át kellene adnunk valahogy ezt tartalomban, hangban.
A Tűzvihar, és személyesen is, hiszen nálunk a Grasalkovics Antal Baptista iskolában jártak ezek a képregényrajzolók és alkotók, tehát személyesen is megtudhattuk, hogy ez Fazekas úr számára személyes inspirációs volt. Ő 8 éves korában érte meg, amikor ugye dunántúli gyerek lévén a tankok a közelben elvonultak, édesanyja beterelt őket, semmi baj nem legyen, de ők utána, amikor már a forradalom elült, akkor bombákat gyártottak. Szerencsére ezek a bombák nem robbantak föl, ő viszont ezt az izgalmat és ezt a titkot nagyon nagy örömmel rajzolta meg 2006-ban, amikor Bán Mór egy készforgatókönyvvel előállt. És valójában ennek a együttműködésnek ez volt a legelső megnyilvánulása. A Fazekas történet az alapvetően egy emlékezet keretbe ágyazódik. Egy tanárnő, aki sétál az utcán, és egy unatkozó galerival találkozik, aki nevetségessé akarra tenni, és akkor ő elmesél nekik tulajdonképpen egy tantörténetet. Arról a hármas kapcsolatról, ami egy szerelmi kapcsolat volt, hogy hogy élték meg Budapesten a november 4-ig tartó történéseket. Ez azért nagyon hasznos, oktató jellegű képregény, mert ha a képek vizualitását nézzük, átlépik a kereteket, dinamikusak, akcióképekben gazdagok, minimális szöveggel bírnak, de minden helyszínt és minden napi történést felirattal jeleznek. Tehát egy rendkívül tagolt, áttekinthető, rendes képregényről van szó, mint egy 60 oldalú terjedelemben, és rendkívül módon élvezhető szerelmi történet is. A keret is világos, ahogy lezárul, és egy picikét ezek a fiúk megszégyenülnek. Említettem az előzőekben, hogy kettős variáció jött létre. Az elsőben a kiadó nem merte felvállalni a nyitó lapot. A nyitó lapon Delacroix-nak a Szabadság vezeti a népet hasonló képét formálták meg, csak itt a harcoló lány vezeti ugye a fiúkat a frontra, illetve volt egy záró kép, ami miatt félreértések lehettek a rajzoló és a kiadó között, ezért a rajzoló arra vállalkozott, hogy még ugyanabban az évben magánkiadásban létrehozza a könyvet. Így lett egy színes változata, és lett egy fekete-fehér változata ennek a történetnek. A Mecseki láthatatlanok nagyon izgalmas történet, mert egy rádiójátékkal indul. Ez a rádiójátékból lesz egy film, és közben a film készítése, dokumentumfilm készítése közben elkészül a Mecseki láthatatlanok képregény. Pozsgai Zsolt tehát először létrehozott egy drámai szöveget, és ezt a drámai szöveget megszűrve Sallós Endrének a képei fölé alá tette. Sallós Endre azért fontos a történetben, mert ő átélte a Mecseki láthatatlanok történetét, tehát ennek a szabad csapatnak a történetét természetesen itt is a középpontban egy szerelmi szál áll, tudnélik a vezető érett katona tisznek, és egy fiatal lánynak a plátói szerelméről van a háttérben. Közben nagyon vizuálisan láthatjuk az ellenállás időszakait és az ellenállás módjait, tehát gránátos támadások, benzines hordós támadások, bujkálások, a falusi közösség kiállása, templomban való magányos elmélkedés, az őrs megtámadása menekülés mentővel. Ezek részben valós történések, kritikaként vetették föl Pozsgainak, hogy egy picit a valóságot és a fikciót összemosta, de szerintem a fiatalok számára egy igényes, színes, vizuálisan is gazdag mű volt. Talán ami megterhelő ebben a képregényben, a túlbeszéltség. Tehát lehetett volna egy lazítottabb, könnyebb szöveg, hiszen a képek alapján minden érthető. Mindenképpen azt mondhatom, még megjegyzést a Budapest angyalára, hogy ez a három képregény így kirajzol egy fejlődés történetet. Tudnélik a magyar képregény történetnek a három szakaszát. A Mecseki láthatatlanok még egy klasszikus, bőbeszédű, kevésbé dinamizált képi világú. A Fazekas Attila féle feldolgás már a 80-as éveknek a történései, hiszen éppen Fazekas Attila volt, aki a Birodalom visszavágott képregényre álmodta. És a harmadik a Budapest Angyala, amely teljesen a nemzetközi trendnek és tendenciáknak megfelelően új vizuális nyelv, lendületes, három színvilággal dolgozik, keretes szerkezettel, időugrásokkal, kimerevítésekkel, gyorsításokkal, tehát a modern mozgókép lendületével. Reméljük, hogy ez folytatásra talál, minden reményünk megvan erre.
Kedves Balázs, köszönöm szépen ennek a beszélgetést, munkájához további sok sikert kívánunk!